15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Átadták az idei Prima Primissima díjakat, idén is 10 kategóriában vehették át a magyar szellemi élet, a művészet, a tudomány és a sport jeles képviselői az elismerést a Műpában megtartott pénteki gálaesten. Az ünnepségen Csányi Sándor, a Prima Primissima alapítvány kuratóriumának elnöke elmondta, a díjra idén rekordszámú 900 jelölés érkezett. A pénteki gálaesten többek között az előző évek Prima és Prima Primissima díjasai, valamint korábbi megyei Prima díjasok léptek fel. A 2003-ban alapított díj célja, hogy megőrizze a magyar értelmiség szellemi eredményeit, hogy elősegítse a hazai tudomány, művészet, kultúra és sport fejlődését egy hatalomtól és politikától független kitüntető cím adományozásával, amelynek megkérdőjelezhetetlen értéke van a közvélemény szemében. Az önkéntes pontok küldetése az, hogy a felsőoktatásban tanuló fiatalokat bevonják az önkéntes munkába, segítsenek megszervezni az önkéntes munkát, hangsúlyozta Veszprémben a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára. Varga Bajusz Veronika felidézte, egy éve kezdődött a munka, amelynek eredményeként létrejöttek az önkéntes pontok országszerte, melyeknek a munkatársai segítenek az egyetemistákhoz közelebb vinni az önkéntességet, megszervezni a munkát. Nyílt napot tartottak a Miskolci Egyetemen, ahol középiskolások tekinthettek bele a kampusz életébe. A nap folyamán bemutatkoztak az egyetemi karok. A díszaulában felállított pavilonoknál interaktív programokon vehettek részt a fiatalok, megismerkedhettek a kari sajátosságokkal, játékos vagy épp szemléltető formában kerültek közelebb egyes szakmákhoz. Horváth Zita rektor köszöntőjében elmondta, hogy 8 kar kínálja náluk közel 300 képzését a kampuszon, ahol az oktatási infrastruktúra mellett kiváló kollégiumok várják a hallgatókat. A felsőoktatási szakképzéstől az alapszakon át osztatlan és mesterképzésen keresztül minden megtalálható az egyetemen a doktori iskolával és szakirányú továbbképzésekkel együtt, és több mint 200 olyan partnere van a Miskolci Egyetemnek, ahol a hallgatók teljesíthetik a szakmai gyakorlatukat. Új havi 150 ezer forintos lakhatási támogatás bevezetéséről döntött a kormány. A 21 intézkedésből álló új gazdaságpolitikai akcióterv 11. pontja értelmében. Ennek pénteken kezdődött meg a társadalmi egyeztetések, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A javaslat szerint 2025. január 1-től válhat elérhetővé a támogatás, amely lehetőséget biztosít a munkáltatóknak, hogy kedvezményes adózás mellett béren kívüli juttatás formájában havi 150 ezer forintig, tehát éves szinten akár 1,8 millió forint összegben járuljanak hozzá fiatal munkavállalóik lakhatási kiadásaihoz. Az intézkedés a 35 év alatti fiatalokat célozza meg, akik albérleti díjra vagy lakáshitel törlesztésére fordíthatják a támogatást. Ingatlanonként akár 5 millió forinttal támogatja a családokat a modern napelemes rendszerek telepítésében a kormánya Napenergia Plus programban. A népszerű pályázat idén január közepén nyílt meg, részvételi szándékukat az előregisztrációval júliusig jelezhették az érdeklődők. Újabb fél év elteltével indokoltá vált határidőhöz kötni a támogatási kérelmek benyújtásának lehetőségét is. A pályázók 2025. január 15-éig tehetik ezt meg, ellenkező esetben biztosan elesnek az állami hozzájárulástól, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium. A Napenergia Plus program napelem és energiatároló egyidejű beszerzéséhez kínált támogatást lakossági fogyasztók számára. Romániában érvénytelenítette az elnökválasztás első fordulójának eredményét az Alkotmánybíróság. A választási folyamatot az elejéről újrakezdik, beleértve a jelöltállítást. A legfelsőbb védelmi tanács jelentése szerint az orosz pártinak tartott Karin Georgescu győzelme külföldi beavatkozás eredménye. Romániában ezen a hétvégén tartották volna a szavazás második fordulóját. A külföldi szavazókörökben már tart a voksolás, amit most le kellett állítani.
Az időjárásról.
Többnyire erősen felhős vagy borult idő valószínű, majd egyre nagyobb területen vékonyodik, főként nyugaton és délen átmenetileg csökken is a felhőzet. Kevés helyen fordulhat elő gyenge eső szitálás. A délies szél helyenként megélénkül. A csúcshőmérséklet 1 és 7 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek mínusz 3 és plusz 3 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek. Hogyan imádkozz, ha beteg vagy? Betege valaki közöttetek? Jakab levele 5. fejezet 14. vers. A Bibliában így olvassuk. Betege valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet víneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt. 14-től a 15. versig. Ne legyenek hát kétségeink, amikor betegek vagyunk, szólnunk kell a gyülekezet véneinek, hogy kenjenek meg olajjal, és imádkozzanak értünk, s közben hinnünk, hogy meggyógyulunk. Azt is olvassuk, hogy egymásért is imádkozzunk betegség idején. Jézus ezt mondta, azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik. Az én nevemben betegekre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak. Márk evangéliuma 16. fejezet 17-től a 18. versig. Ha ma beteg vagy, imádkozz így. Uram, ha kedvezőtlen is az orvosi diagnózis, tiéd az utolsó szó az életemet illetően. Igéd ezt mondja, alaktalan testemet már látták szemeid, könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál. Zsoltárok könyve 139. fejezet 16. vers. Segíts véghez vinnem mindazt az életmódbeli változtatást, amely javítja az életminőségem. Hadd tanúskodjon gyógyító erődről az életem. Te tegnap, ma is mindörökké ugyanaz a csodatevő Isten vagy. Hatalmat veszek minden hibás testrészem fölött, és megparancsolom nekik, hogy gyógyuljanak meg a Jézus nevében. Megvallom, hogy nem halok meg a rendelt idő előtt, hanem élek, és hirdetem tetteidet. Hittel ráállok igédre, és kijelentem, a te sebeid árán meggyógyultam. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen, mai ige 6200 Kiskörös, postafiók 33. Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának Svéd asztal című műsorát hallják, december 7-én szombaton. Kellemes délutánt kívánok, a szerkesztő Kojsza Péter köszönti a hallgatókat. Röviden, mai magazinunk tartalmából. Középiskolások mérhették össze vitakészségüket a 4. Matthias Corvinus Kollégium Vitáz kárpát-merencei vitaversenyen, amely két fordulóban áll. A verseny első állomása a regionális vitaverseny volt, ahonnan a legjobb helyezést elért csapatok jutnak be az országos döntőbe. A vitaverseny Miskolci regionális fordulóján a Borsodi Vármegye székhely és a régió középiskoláinak 3 fős csapatai vitáztak egymással több körön keresztül. A vitaverseny célja, hogy a fiatalok elsajátítsák az érvelés technika mesterségét, fejlesszék vitakészségeiket és bővítsék általános ismereteiket.
Itt a Miskolci regionális verseny, mint ahogy az összes többi regionális verseny is kétnapos, és a csapatok létszáma változó, az ideális az olyan 12-16 csapat lett volna, de ugye Miskolcon 18 csapat versenyzett, hiszen még így is túljelentkezés volt, 20 fölötti csapat jelentkezővel találkozhattunk.
Hat témakörben több mint 70 turisztikai attrakciót tartalmaz Bózsó Gyula most megjelent Miskolc városa bükölében című könyve. A 272 oldalas gazdagon illusztrált kiadvány arra vállalkozik, hogy segít eligazodni a nagyváros jelenében és múltjában. Feltérképezi azokat a helyeket, amelyeket minden miskolci ismer, és minden ide látogatónak meg kellene ismernie. Bózsó Gyulával beszélgetünk.
Ez egy kafötői bulbúk jellegű kiadvány, tehát alapvetően egy album jelleg, ami nagyon-nagyon frappáns szövegekkel, rövid, érthető, közérthető szövegekkel, tehát sokkal kevésbé az évszámokon alapszik, és sokkal kevésbé a város történeten. Persze nyilván megjelenik, és egy picit ugye az edukáció is fontos volt számunkra, de alapvetően egy ilyen sokkal könnyedebb és más megvilágításba kerül bemutatásra szeretett városunk.
Remélem, hogy velünk tartanak.
Sokszor összetörtél, de lehetsz még egész. A visszaúton a szív mindig nehéz. Kapaszkodsz még, de régen nem hiszel. Hát akkor miért nem engeded el, ha napodnak az álmod felesel? Mire vársz, mire vársz, mire vársz? Már nem húz, amit letettél. Mire vársz, mire vársz, mire vársz? Legyél, akit látni szeretnél. Kinyújtott kézzel öleld magad, ezt a világot, amíg így szeret, hadd játszom benned még a kisgyerek. Pofonok jönnek és mennek sorban, meg a legszebb éveid a legjobb korban. Kitartasz még, de régen nem hiszel, hát akkor miért nem engeded el? Ne cipelj, amit senki nem viszel. Telefonodban fakulnak a képek, és a lábnyomainkat elfelejti a rét. Szaladjunk egyet, ha szeretnéd, míg betakar a fű, míg letagad az ég. Mire vársz, mire vársz, mire vársz? Már nem húz, amit letettél. Mire vársz, mire vársz, mire vársz? Legyél, akit látni szeret.
Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Középiskolások mérhették össze vitakészségüket a 4. Matthias Corvinus Kollégium Vitáz Kárpát-medencei vitaversenyen, amely két fordulóval áll. A verseny első állomása a regionális vitaverseny volt, ahonnan a legjobb helyezést elért csapatok jutnak be az országos döntőbe. A vitaverseny miskolci regionális fordulóján a Borsodi vármegyeszékhely és a régió középiskoláinak 3 fős csapatai vitáztak egymással több körön keresztül a megadott ételmondatok mentén az angol száz vita formátumban. A versenyzőket egy szakmai zsűri értékelte, és a legjobb csapatok értékes nyereményekkel gazdagodtak. A verseny célja, hogy lehetőséget nyújtson az országvitázás iránt érdeklődő fiataljai számára, valamint az, hogy megismerjék a formális vita világát, az érvelés technika mesterségét, fejlesszék vitakészségeiket és bővítsék általános ismereteiket. Helyszíni összeállításunkban először Fekete Sándor, a Vita Akadémia vitaoktatója számol be a versenyről, a riporter Sütő Dávid Pelé.
Ez a vitaverseny milyen ötlet alapján, miként, miért is jött létre?
A Vita Akadémiánál viszonylag hamar felmértük azt a helyzetet, amiről úgy gondoltuk, hogy tarthatatlan, miszerint Magyarországon középiskolásoknak nem igazán írtak ki eddig országos szintű vitaversenyt. Éppen ezért a tavalyi tanévben határoztuk el először, hogy ez muszáj, hogy megtörténjen. Egyszerűen nem lehet az, hogy Magyarországon nincs egy középiskolás országos vitaverseny, de ha már elkezdtük ezt tavaly gründolni, akkor arra is gondoltunk, hogy legyen ez Kárpát-medencei, úgyhogy így a határon túli jelentkezőknek is van lehetősége. Idén Kolozsvárot fogjuk megszervezni, ugye az erdélyi fordulót, úgyhogy különböző regionális versenyeken keresztül minél több középiskolába eljutni, és ugye az a cél, hogy már a középiskolások találkozzanak a formális, racionális eszközökkel folytatott vitázással, és próbáljuk egy picit a vitának a pozitív irányába elvinni őket, hiszen hogyha a társadalmi közbeszédet megnézzük, akkor sajnos azt tapasztaljuk, hogy a vitának nincs igazán pozitív csengése ma Magyarországon.
Mettől meddig tartott ez a mostani verseny, ha jól emlékszem, a legutóbb is több napos volt. Mettől meddig tartott most?
Itt a Miskolci regionális verseny, mint ahogy az összes többi regionális verseny is kétnapos, és a csapatok létszáma változó, az ideális az olyan 12-16 csapat lett volna, de ugye Miskolcon 18 csapat versenyzett, hiszen még így is túljelentkezés volt, 20 fölötti csapat jelentkezővel találkozhattunk. Miskolci ilyen szempontból egy kiemelt helyzetben van, hiszen tavaly is itt volt a legtöbb vitázó csapat. Úgyhogy kétnaposak ezek a regionális versenyek, és ugye az a cél, hogy ezeken a regionális versenyeken megszűrjük a csapatokat, és minden versenyről a legjobb egyharmad kerüljön be végül majd a márciusi országos döntőre.
Csapatok létszámát említettük, itt Miskolcon mennyi iskolából jelentkeztek, megközelítőleg amúgy mennyi iskolából jöttek el?
18 csapat volt, ugye voltak olyan iskolák, ahonnan több csapat is érkezett, de így is 15 különböző iskola képviseltette magát Miskolcon. Ez megint csak jelzi, hogy egy nagyon magas számról van szó, és nem arról, hogy mondjuk egy-egy iskolából 4-5 csapat is jelentkezett volna. Maguk az iskolák is azt gondolom, hogy megszűrték a jelentkező csapatokat, ez érdekükben is állt, hiszen nem lett volna számukra jó üzenete, hogyha esetleg egy kevésbé jól szereplő csapat rontja az iskola hírnevét.
Hogyan kellett a csapatoknak készülni, hiszen ha jól tudom, itt tételmondatok is szoktak lenni, hogyan készülhettek a csapatok?
A csapatok kaptak tőlünk is segédanyagot, tehát egyrészt leírtuk nekik, hogy pontosan mi is az a formátum, többféle vitaformátum létezik, ez az úgynevezett World Schools vitaformátum, amiben ők vitáztak. Itt háromfős csapatok vitáznak egymással, azért választottuk ezt a formátumot, mert a nemzetközi versenyeken is, a középiskolás korosztálynak kírt nemzetközi versenyeken is ez a bevált vagy bevett vitaformátum. Tehát a készüléshez egyrészt mi is adtunk segédanyagot, és hát azért szeretném kiemelni a felkészítő tanárok, pedagógusok szerepét is, hiszen látható volt az, hogy foglalkoztak a diákokkal, és hát több olyan csapatot is láthattunk, akik már tavaly is itt voltak, és ennek nagyon örülünk, mert egyrészt ugye ez jelzi azt, hogy visszajöttek, tehát valószínűleg ők is úgy érezték, hogy itt a helyük, másrészt pedig azok a pedagógus kollégák, akik eddig is foglalkoztak-e a felkészítéssel, továbbra is szívügyüknek tekintik, úgyhogy én bízom benne, hogy akkor jövőre megint azt tudom majd elmondani, hogy az idén indulók közül is lesznek majd ismerős arcok. Szeretném azt is elmondani, hogy volt 9-es csapatunk is, úgyhogy ők még sokszor jöhetnek majd erre a versenyre. Ráadásul, ha jól emlékszem, akkor az egyik 9-es csapat be is jutott az országos döntőbe, tehát ez is egy nagyon szép teljesítményt mutat.
Az idei tételmondatok mik voltak, mik ellen mellett kellett érvelni, vitázni, és miért emellett döntött a szervezőcsapat?
A tételmondatok kialakítása az mindig egy nagyon érdekes feladat. Ugye megpróbálunk mindig aktuálisak lenni, vagy megpróbálunk reagálni az adott korosztálynak a érdekelt kérdéseire. Másrészt azért figyelembe szoktuk venni azt is, hogy a helyiek mit gondolnak és mit szeretnének. Hát többféle tételmondat szóba került, például az utcaművészetnek a büntethetősége, vagy éppen a nem büntethetősége, vagy éppen a mai napon a bevándorlással kapcsolatban, hogy vajon a bevándorlás a munkaerőpiacra milyen hatást gyakorol. A döntőben pedig arról vitáztak a résztvevők, hogy vajon érdemes-e meghalni a szerelemért, vagy szerelem nélkül élni.
És hogyan látja a Vita Akadémia oktatójaként itt a két napot tekintetbe véve, vagy akár a döntőt, de azt lehet, hogy egy picit külön kiemelném. Mennyire felkészültek a fiatalok, itt a középiskolások a vitázás terén, mennyire voltak felkészültek, mennyire vitáztak jól?
Én mindenképpen azt szeretném mondani, hogy látható volt az, hogy nagyon kevés olyan csapat versenyzett, akik még nem voltak ilyen vitaszituációban. Itt azért a kollégák, a középiskolai tanárkollégák munkája az mindenképpen látható volt. A rutin szempontjából ugye itt különböző szintű csapatok vannak, hát vannak olyanok, akik már nagyon rutinos vitázók, ez azért látszott a különböző formális szempontból, alapján, mondjuk hogyan tették fel a kérdéseket, mennyire voltak agresszívek ugye ilyen szempontból, de összességében én azt hiszem, hogy Miskolcon mindig az országos átlagnál egy picit jobban felkészült csapatokat látunk, és mindig visszatérő elem az, hogy hát nem véletlen, hogy azért 18-20 csapat versenyéből azért mindig nehezebb eljutni a döntőig, mindig elhetne az elődöntőig is eljutni, ez azért jelzi a színvonalat is, és ez mindenképpen, ha az országos átlagot tekintem, akkor ez egy picit a közép szintnél magasabb.
És a versenynapok hogyan zajlottak, illetve úgymond hogyan zajlik egy vita, tehát a versenyrendje hogyan zajlik, és egy vitát hogyan képzeljünk el itt mondjuk a versenyen?
Hát akkor kezdem a versenyrendjével. Ugye a verseny 18 csapat vitázott egymással. Tegnap 3 fordulót bonyolítottunk le, és a 3 forduló alapján a 18-ból a legjobb 8 csapat került be a mai napra. Itt már negyeddöntők, elődöntők, illetve döntő volt csak ugyanúgy 3 forduló, mint tegnap. Nagyon fontos, hogy a vitánál nem csak győztes csapatot hirdetünk, hanem pontozni is szoktuk a teljesítményeket. Így viszonylag könnyű sorrendet felállítani. Úgyhogy az egyenes kieséses szakasz az pedig megint csak egyszerű, akik tegnap az első helyezést érték el, azok a 8. helyezettel versenyeztek, és így tovább, a második a 7., tehát ez volt a lebonyolítás rendje. Az országos döntőbe végül 6 csapat kerül be, és az elődöntősökön kívül a 2 legjobb negyeddöntős kieső csapat is bekerül az országos döntőbe. És hogy néz ki egy World Schools típusú vita? Ugye 3-3 versenyző van, van egy pro oldal és van egy kontra oldal, és minden felszólalónak 6-6 perc áll rendelkezésre arra, hogy elmondja a saját gondolatait, és a végén minden csapatból van egy, aki egy ráadás beszédet tart 3 percben, és az első és az 5. perc között van arra lehetőség, hogy a másik csapat kérdéseket tegyen fel. Az illető felszólaló dönti el, hogy válaszol-e éppen az aktuális kérdésre. Ha már a rutinra itt visszautalhatok, hát ugye azok, akik már rutinosabbak, azok tudják, hogy érdemes megvárni a saját gondolataik kifejtését, és utána adnak lehetőséget. A rutintalanok sajnos gyakran belefutottak abba, hogy hát megadták a kérdezési lehetőséget, de ezzel el is vesztették a fonalat. Tehát ezért mondom azt, hogy biztos, hogy azok, akik idén itt voltak először, és jövőre visszajönnek, már sokkal jobb teljesítményt fognak nyújtani.
Ennek tekintetében a döntő milyen hangulatban telt szervezőként, vagy akár a bizottság tagjaként, ön hogyan látta, milyen hangulatban vitáztak a döntőbe a csapatok?
Ugye a tételmondata, ahogy már említettem, a szerelemről szólt, és azért ennél a korosztálynál ez mindenképpen egy hálás téma, hiszen mindenkinek van véleménye, és mindenki átélt már ugye hasonló érzést, ezért bele tudnak helyezkedni ebbe a tételmondatba. Egy nagyon-nagyon jó színvonalú vitát láthattunk a döntőbe, és én azt is gondolom, hogy érzelmileg is bevonultak itt már a versenyzők a végére. Tehát amellett, hogy egy racionális eszközökkel folytatott vitát láttunk, itt már azért azt is mondhatom, hogy egy picit, bár most értsék a kedves hallgatók idézőjelbe, de elszabadultak az indulatok, tehát itt azért már volt egy kis adok-kapok is, főleg a ráadás beszédekben, de ez csak jót tett a vitának. Én azt gondolom, hogy ezzel együtt is egy nagyon észszerűen, nagyon jól felépített, nagyon logikus érvelésrendszert hallhattunk.
Itt a vitaversenyhez kapcsolódva, hogyan látja, miért hasznos, hogy ez a korosztály, a középiskolás korosztály megtanul racionális érvek mentén vitázni?
Egyrészt azért, mert ők a mi jövőnk, és azt hiszem, hogy a mai magyar közbeszédet látva nagyon fontos, a Vita Akadémia egyik legfontosabb vállalt küldetése az, hogy Kárpát-medence szerte próbálja ezt a típusú vitát terjeszteni, hiszen hogyha ez a korosztály megtanul észérvek mentén vitázni, ez mindenképpen egy generációs hatást gyakorolhat, és remélhetőleg az a fajta közbeszéd, ami jelenleg jellemzi Magyarországot, egy pozitív irányba indulhat el. Bízunk abban, hogy minél többen ebből a korosztályból használni fogják a vitát. Ha a pedagógusok részét nézem, akkor például beviszik a középiskolai oktatásba, nagyon sok tantárgy esetében lehet alkalmazni ezt az eszközt, és hogyha minél többekhez eljut, és minél többen alkalmazzák, akkor remélhetőleg egy sokkal racionálisabb, egy sokkal érvekben gazdagabb közélet jöhet létre Magyarországon. Mi ezért dolgozunk, ebben bízunk.
Trézsi Lucával, a Lévai József Református Gimnázium diákjával folytatom a beszélgetést itt az MCC Vita versenyén. De akkor az első kérdésem az az lenne, hogy hogyan, milyen névvel alakult a csapat, hogyan érkeztetek erre a Vita versenyre?
Én is szeretnék először így köszönteni mindenkit. Mi alapvetően Dittával már tavaly is részt vettünk ezen a Vita versenyen, csak az akkori csapattársunk már nem szeretett volna újra jönni, így egyik osztálytársunkkal vágtunk neki újra. Első körben nyilván volt némi felkészülés, és illetve az ő felkészítése, ugyanis mi tavaly is részt vettünk az országos versenyen, így nekünk némi tapasztalattal tudtunk ennek az egésznek neki indulni, így első körben az volt a fontos, hogy Ákost fel tudjuk készíteni valamilyen szinten arra, ami majd itt fog következni.
A csapatevet hogyan választottátok ki, illetve akkor kik a két csapattag még melletted, ha bemutatnád őket, kikkel készültél, illetve hát a csapatnév az mi lett végül itt a versenyre?
Csapattagjaink Filág Dita is, illetve Molnár Ákos Barnomás. A nevünk pedig ugye a Vanitatum Vanitas, ami a hiába a valóságok hiába valósága. És egyébként sok név felmerül, de végül azért lett ez, mert ennek van egy iróniája, van egy ellentéte azzal, amit egyébként mi szeretnénk, és így alapvetően csak viccesnek találtuk az a nevet így formán.
És a versenyen itt hogyan éreztétek magatokat a különböző fordulókban, elődöntőkben, döntőről majd külön még beszélgetünk egy kicsit. Itt a döntő előtti megmérettetések, milyenek voltak az elődöntők, a csoport, körök, hogyan éreztétek magatokat, milyen hangulatban telt?
Alapvetően szerintem jól éreztük magunkat, igyekeztünk nem izgulni az eredményeken, hogy hogyan is fog alakulni ez az egész. Nyilván a tegnapi nap végén volt némi izgalom, hogy vajon bekerültünk-e, illetve nyilván a mai nap is, mind az első és illetve mind a második forduló után nagyobb volt a nyomás, hogy vajon hogy sikerült, de alapvetően szerintem mindannyian jól éreztük magunkat.
És mennyire volt nehéz maga a vita, a vitatkozás, ha fogalmazhatunk így, milyen tételmondatok voltak, voltak-e nehézségek a verseny során, vagy volt-e olyan, ami kedvenc volt számotokra, és nagyon szívesen érveltetek mellette vagy ellene?
Hát igazából nehéznek valamilyen szinten mindig nehéz vitázni. Mindig nehéz az elején megtalálni az adott oldalhoz az érveket, mert sokszor van az, hogy a másikkal értünk egyet. Talán az állat kísérlettel foglalkozó tételmondat volt a legnehezebb, ugyanis abban a ház betiltott volna minden nemű állatkísérletet, és nekünk ez ellen kellett érvelni. Így nehéz volt, mert ugye ezt meg lehetett közelíteni morálisan, illetve az állati jogok szempontjából. Azt a vitát sikerült megnyernünk egyébként, de talán az volt az egyik legnehezebb tételmondat, nyilván a döntőt leszámítva, mert ez egy más minőségben nehéz vita volt.
És hát ha már a döntőre így rákanyarodt el, én is erre akartam rákérdezni, hogy a döntő az milyen hangulatban telt, ott milyen tételmondatot kaptatok, és hogyan zajlott a döntővita számatokra?
A tételmondat maga az volt, hogy a ház meghalna, tehát hogy a ház szerint érdemesebb meghalni a szerelemért, mint szerelem nélkül leélni egy életet. És nekünk ezt kellett védeni. Alapvetően azt érzem, hogy ilyen szempontból talán egy minimálisan könnyebb helyzetből indulhattunk, hiszen a szerelem egy nagyon magasztos téma, ami minden ember számára egy nagyon fontos és meghatározó tényező. Ennek ellenére nagyon nehéz volt így ezt a halálhoz hozzámérni, és hogy bennünk is viták merültek fel egyébként a felkészülés folyamán, hogy hogyan is tudnánk és mivel tudnánk érvelni amellett, hogy igenis megéri meghalni a szerelemért.
Milyen eredmény született végül itt a kétnapos verseny során? Mivel lett gazdagabb a csapat? Milyen eredményt értetek el?
Sikerült megnyernünk a döntőt, így első helyezést értünk el. Alapvetően azt érzem, hogy nyilván ez ilyen közhelyes, de mégis a tapasztalattal lettünk gazdagabbak, nem pedig a helyezettel, mert egyébként mi nem számítottunk a győzelemre, és szerintem ugyanennyi tapasztalattal és ugyanennyi többel mentünk volna haza második helyezettként is.
És ezután mi következik számatokra, hiszen akkor gondolom, hogy az országos verseny.
Igen, ezután az országos verseny következik majd. Ha jól emlékszem, tavaly márciusban volt, talán akkor idén is valahol a környékén lehet majd. Igyekszünk majd a legjobbat nyújtani, nyilván addig lesznek felkészülések, szerintem itt magában az MCC-ben is lesznek külön erre alkalmak, és igyekszünk a legjobbat kihozni.
Középiskolások mérhették össze vitakészségüket a 4. Matthias Corvinus Kollégium Vitáz Kárpát-medencei vitaversenyen, amely két fordulóval áll. A verseny első állomása a regionális vitaverseny volt, ahonnan a legjobb helyezést elért csapatok jutnak be az országos döntőbe. A vitaverseny miskolci regionális fordulóján a Borsodi vármegyeszékhely és a régió középiskoláinak 3 fős csapatai vitáztak egymással több körön keresztül a megadott tételmondatok mentén az angol 100 vita formátumban. A versenyzőket egy szakmai zsűri értékelte, és a legjobb csapatok értékes nyereményekkel gazdagodtak. A verseny célja, hogy lehetőséget nyújtson az országvitázás iránt érdeklődő fiataljai számára, valamint az, hogy megismerjék a formális vita világát, az érvelés technika mesterségét, fejlesszék vitakészségeiket és bővítsék általános ismereteiket.
Közben zaklatol a nyár, hol az eszem, lépteidet le sem véhetsz bárhová.
Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
6 témakörben több mint 70 turisztikai attrakciót tartalmaz Bózsó Gyula most megjelent Miskolc városa bükkölében című könyve. A 272 oldalas gazdagon illusztrált kiadvány arra vállalkozik, hogy segít eligazodni a nagyváros jelenében és múltjában, feltérképezi azokat a helyeket, amelyeket minden miskolci ismer, és minden ide látogatónak meg kellene ismernie. Végig kalauzolja az olvasót az élményekből soha ki nem fogyó településen, és bemutatja a város igazi arcát, sőt azt is, ami mögötte van. A kötet ajánlójában olvashatjuk, hogy ez a kiadvány iskola példája annak, mi történik akkor, ha nem egy turisztikai szakember, hanem történetesen egy erdész vállalkozik arra, hogy bemutassa szeretett városát. A kiadvány egy turisztikai sorvezető, egy turisztikai iránytű. A következő percekben Bózsó Gyulával, az Északerdő ZRT műszaki osztályvezetőjével, a kötet szerzőjével beszélgetünk a kiadványról. A riporter Kocák Szilvia.
Bózsó Gyulát, az Északerdő ZRT műszaki osztályvezetőjét köszöntöm sok szeretettel stúdiónkban, aki az elmúlt években, hónapokban sokszor volt rádiónk vendége. Többek között az eddig megjelent köteteiről beszélgettünk, ilyen volt az Erdő finom, az I love bők és az Ehető erdő című kiadvány is. És persze sok minden más erdészettel kapcsolatos témáról. Nemrég pedig megjelent Bózsó Gyula negyedik kötete, amely az előző kiadványoktól eltérően nem az erdőről, a bükkről, hanem Miskolcról szól. Gratulálunk a különleges kiadványhoz.
Nagyon szépen köszönöm, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Elsőként az elmondottak alapján adódik a kérdés, hogyan vetődött fel a könyv megírásának ötlete. Egy-egy helység bemutatására általában turisztikai szakembereket, történészeket kérnek fel, ezúttal azonban egy erdész szemével ismerhetjük meg Miskolcot. Milyen új megvilágításban tárul elénk a vármegye székhely?
Igen, ez így van, és talán én azt gondolom, hogy ez az igazi és a vabors ennek a könyvnek is az igazi különlegessége is, hogy amikor egy turisztikai témával valaki elkezd foglalkozni, akkor szerintem adja magát a kérdés, hogy turisztikai szakember az, aki hozzányúl, hogy szoktuk mondani, hogy kenyeret a péktől veszünk, és az autót és az autószerelőhöz visszük első körben. Én úgy gondolom, hogy talán pontosan ez adja a korábbi könyveknek is a különlegességét is, hogy az adott téma, az például mondjuk a bükkös témát is nézzük, ami szintén ugye turisztikai indítatású volt, amikor egy teljesen igazából más vonalról érkező szakember az, aki hozzányúl. Egy picit azt látom, hogy a mai világ az lehet, hogy ez is az szó, hogy szenzáció, de igazából egy ilyen sztori alapú világot élünk, amikor különlegességeket kell megjeleníteni. Talán a legjobb példát, amit szoktam mondani, hogyha valaki bemegy egy tehetségkutató műsorba, és nagyon-nagyon szép hangja van, nem biztos, hogy ő fogja megnyerni, kell hozzá valami jó történet, akár mondjuk, hogy nem tudom, közmunkásként gerebjézett éppen a főutcán, és valaki föltöltötte egy közösségi megosztó oldalra, és ott látták a gyönyörű hangját. Azt gondolom, hogy egy-egy olyan történet tud lenni, ami megfogja akár a hallgatókat, akár az olvasókat, vagy akár a rajongókat. Itt is az történt, hogy egy teljesen más látásmód, egy teljesen más szemlélet alapján került bemutatásra Miskolc. Ugye ez egy Café Table Book jellegű kiadvány, tehát alapvetően egy album jelleg, ami nagyon-nagyon frappáns szövegekkel, rövid, érthető, közérthető szövegekkel, tehát sokkal kevésbé az évszámokon alapszik, és sokkal kevésbé a város történeten. Persze nyilván megjelenik, és egy picit ugye az edukáció is fontos volt számunkra, de alapvetően egy ilyen sokkal könnyedebb és más megvilágításba kerül bemutatásra szeretett városunk.
Igen, még mindig az érdekel, hogy erdészként, ugye ahhoz szoktunk hozzá, hogy erdészeti tematikájú könyveket olvashatunk eddig Bózsó Gyulától, most pedig teljesen kitekintett egy más világba, a turisztika világába, tehát egy várost mutat be. Ez az ötlet, ez honnan jött?
Igen, ez nagyon jogos a kérdés, viszont annyi, hogyha visszamegyünk egy picit a gyökerekhez, hogy az Északerdő ZRT-nél ugye dolgozom én is, és ugye erdészemberként is ugye nagyon sokat foglalkozunk a közjóléttel. És ugye az Északerdőnél 107 ezer hektáron gazdálkodik, ahol rengeteg számtalan közjóléti objektum van, turisztikai érdekeltségű különböző források, és ebből adódik, én azt gondolom, ha csak belegondolok, amikor én is itt voltam korábban a rádióban, az Európa Rádióban, nagyon sokat beszéltünk a kilátókról, turistautakról, a kék túraútvonaláról, és nagyon sok olyan erdi pihenőről, forrásról, amit nagyon kedvelünk és szeretünk. Ugye ezért is született meg ugye az elsőként ugye az iLab Bükk, ami úgy is promotáltuk annak idején, hogy a Bükk-hegység turisztikai iránytűje, tehát igazából egy turisztikai kiadvány, és ha most nagyon autentikus akarnék lenni, akkor talán azt mondanám, ez igazából most teljesen attól fogalmazódott meg bennem, hogy egy picit azért ez a miskolcos könyv olyan, mintha a nagy testvére lenne az iLab Bükknek, mint egy picit a folytatása, és az alcím is utal erre, hogy a város a Bükk ölében, hogy nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy a szeretett városunk azért minket körülöl a Bükk. És ilyen szempontból én azt gondolom, hogy jogosan mondhatjuk azt talán, hogy ez talán a Bükknek egy picit a folytatása turisztikai értelemben.
Egy nagyon impozáns, egy nagyon szép és gazdagon illusztrált könyv született, de mi alapján rendszerezte, mi alapján szerkesztette a könyvben megjelent látnivalókat?
Nagyon sokszor úgy szoktak ilyen könyveket felépíteni, hogy jön egy történelmi hiteles rész, ott ugye bemutatják Miskolc történetét, és akkor általában ez adja magát, hogy építsünk fel egy Miskolcról szóló könyvet. Én ezzel mindenképpen szerettem volna szakítani, ugye említettem is egy más látást, tehát teljesen más szerkesztési stílusban gondolkodtam, és igazából azt gondolom, hogy a könyv ezt adja vissza. Maga a tagozódás az úgy néz ki, hogy 6 olyan nagy rész van, ami igazából felosztásra került igazából a turisztikai rész Miskolcon, és összesen 71 témát dolgoztunk föl. Itt pont ugye korábban beszélgettünk is arról egy kicsit, hogy biztos, hogy van még nagyon sok olyan téma, ami kimarad belőle, úgyhogy én úgy gondolom, hogy lehetne majd ennek még ilyen szempontból folytatása. Viszont itt azért 300 oldalról beszélünk, ez kicsit olyan, mint a diplomunk, hogy kellett egy határt húzni abba az értelembe, hogy valamikor azt kellett mondani, hogy igen, akkor a 71 témánál megállunk, és akkor a következő témák majd esetleg a folytatásban fognak szerepelni.
A 71 téma 71 attrakciót, látnivalót takar?
Igen, viszont ott sem egységes a kép, ugyanis ugye tehát mindenképpen 71 turisztikai attrakcióról van szó, viszont vannak statikus attrakciók, a fogalmazhatok így, illetve vannak különböző rendezvények is, ugyanis ez abból adódik, hogy maga a könyvnek az attitűdje, az, hogy szerettük volna visszaadni Miskolcnak az életét, tehát hogy milyen a miskolci életérzés, és milyen itt élni 2024-ben Miskolcon, ezért is van az, hogy nem csak mondjuk épületek szerepelnek benne, utcák, terek, vagy különböző turisztikai, mint például a Szeleta Park, ami a legújabb attrakció a Miskolcnak, hanem szerepelnek benne olyan rendezvények is, amelyet talán egy picit jobban vissza tudjuk adni azt az életérzést, ami itt a mindennapjainkban történik velünk.
Hogyan folyt a gyűjtőmunka, az meddig tartott, és kik voltak ebben a segítségére?
Az biztos, hogy azt fontos elmondani, hogy igazából itt a könyv születésén létrejött egy nagyon fontos értékközösség. Nagyon sok ember segítette ezt a munkát, hogy megvalósulhasson. Ugye mérnök ember vagyok, és itt a hatékonyság ez egy nagyon fontos szempont volt, hogy minél hamarabb tudjuk a közönségnek ezt a könyvet átadni. Ráadásul most jön hamarosan karácsony, és szerettük volna mindenképpen ugye az ünnepek előtt megjelenjen ez a könyv, és a közösség is úgy épült fel, hogy olyan szakembereket sikerült én azt gondolom megszólítani, akik egyrészt nagyon-nagyon szeretik a várost, lokálpatrióták, és nagyon jó szakemberek is. Mindenképpen kiemelném a Herman Otto Múzeumnak a munkatársait, például Kapusi Krisztiánt, aki ugye egy várostörténész, és nagyon-nagyon kedveljük emberileg is, és nagyon sokat segített ebben a munkában, vagy például Kupcsik Sarolta, aki szintén ugye megkerülhetetlen név a turizmusban itt Miskolcon, és számtalan olyan fotóst is sikerült bevonni, akik segítették ezt a munkát, hogy vizuálisan is helyén legyen a könyv. Csak egy pár nevet, hogy említsek meg, például Litványi József, vagy Kovács Eszter, vagy például Horváth Csongor, akiket én úgy gondolom nagyon sok miskolci ismer.
Az új miskolci városvezetés prioritásként kezeli az idegenforgalom, a turizmus fellendítését. Mennyiben segíti ezen célok megvalósítását ez a kiadvány, amely Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye székhelyének turisztikai bibliájaként mutattak be nemrég az avasi kilátóban?
Egy picit csak visszacsatolnék arra, hogy ugye azért mérnök ember vagyok, és ugye a szakma is, ez is ebben is dolgozok a mindennapokban. Nekünk nagyon fontos az, hogy biztos alapokra tudjunk építkezni, és én azt gondolom, hogy ez a könyv ezt tudja, hogy ad egy hitelességet Miskolc turizmusának, egyrészt, másrészt pedig lehetőséget biztosít arra, hogyha valaki kezébe fogja a könyved, akkor tud inspirálódni. Ugyanis független attól, hogy valaki Miskolcon született, vagy miskolci ember, és kiteszi a kis könyvespolcára, vagy a nappaliba ezt a, azt gondolom, impozáns kiadványt, és amikor mondjuk egy szép hétvégén fellapozza, akkor el tudja dönteni, hogy éppen melyik kiemelt turisztikai attrakcióját keresi fel a városnak feltöltődés gyanán, de hogyha valaki messzebbről jön Miskolcra, akár Budapestről, Dunántúlon, vagy netalántán külföldről, akkor szintén tudja használni ezt a könyvet. Tehát a kérdésre válaszolva igazából én azt gondolom, hogy ez a fajta nyomtatott anyag, ami szerintem nagyon fontos, ami súlyban is egy másfél kilós nagy vizuális könyv, azt gondolom, hogy alapot tud biztosítani Miskolc turizmusának.
Milyen érzés volt részt venni az avasi kilátóban tartott könyvbemutatón, amely tulajdonképpen egy városi ünnepi program lett? Gondolom, hogy ez a szerző számára is egy nagyon fontos momentum volt.
Mindenképpen. Azt hiszem, mindig szeretem hangsúlyozni, hogy azért ez a könyv ez Miskolcról szól, és itt ugye Miskolcot kell reflektorvűbe helyezni, ebből a szempontból nem a szerzőt. És én azt gondolom, hogy ezt meg is kapta ezt a fajta kitüntetett ünnepi szerepet a könyv. Egyrészt nyilván volt egy rangja az, hogy mondhatom azt, hogy a ég és föld között Miskolc város felett az avasi kilátóban sikerült ezt a könyvbemutatót, sajtóbemutatót megtartani. Másrésztről, meg ugye itt elhangzott az ünnep szó már többször is, ami egy nagyon-nagyon melengető érzés volt az, hogy ugye a városvezetés részéről került egy olyan felajánlás, hogy aznap este, ugye itt vagy említettem is, hogy az alcím ugye a Bükkváros ölében Miskolc, igazából egy ilyen nagyon szép zöld színbe kivilágították az avasi kilátót, tehát egész este a könyv megjelenésének tiszteletére ünnepi fényben díszelgett az avasi kilátó, ami természetesen egy nagyon jó érzés volt.
Gondolkodik-e a kötet folytatásán, illetve volt-e olyan érzése a könyv megjelenésekor, hogy valamelyik attrakció biztos kimaradt még ebből a kiadványból?
Igen, a válasz az egyértelműen. Jelenleg az erdős vonalat szeretnénk folytatni, úgyhogy jövőre az erdős könyvének jön a folytatása. Azonban egy kicsit le-spoilerezem itt a Miskolc könyv kapcsán is, illetve a korábbi I Love You kapcsán. Nagyon tervezzük most azt, hogy jövőben szeretnénk egy angol nyelvű kiadvánnyal megjelenni, aminek igazából a lényege az lenne, hogy a Miskolc könyv, illetve a korábban megjelent I Love You-nek egy ilyen aranymetszéséből egy angol fordítás szeretnénk készíteni. És azt gondolom, hogy ez meg azért lenne nagyon-nagyon fontos a miskolciaknak, hiszen az ide látogató turisták, ők nagyon sok értéket tudnak magukkal hozni, illetve tudnak Miskolcba egy szeletet elvinni, hogy a jó hírnevét vigyék a városnak, és ezért is gondoltuk azt, hogy egy hiánypótló kötet lenne az, hogyha angol nyelven is mindez, amit eddig a városból és a Bükkből tudtunk mutatni, ez meg tudna jelenni. A folytatás pedig Miskolc kapcsán, hogy mi maradt ki, azt gondolom, hogy azért a 71 attrakciót, hogyha valaki véglapozza, biztos vagyok benne, hogy kivétel nélkül mindenki tudna még felsorolni legalább 10-20-30 darab olyan attrakciót, ami hozzá a szívéhez közel áll, viszont jelenleg a könyvben nem szerepel. Ez egy nehéz kérdés, mert igen, ez kicsit, ahogy említettem, is ilyen diplomunka feeling jut eszembe arról, hogy nehéz meghúzni a határt, tervezünk, és nagyon szeretnénk azt, hogy a közeljövőben majd a Miskolc könyvnek azért folytatása legyen.
Kinek ajánlja elsősorban a Miskolcot bemutató kiadványt?
Amikor a könyvbemutatón voltunk, akkor polgármester úrnak a szavai csengenek a fülemben. Ő azt mondta, hogy elsősorban a miskolciaknak ajánlja, hogy egy picit azokkal az értékekkel, amelyek itt vannak tőlünk arnyújtásnyira, mindenki tisztában legyen, és igazán büszkék legyünk arra, hogy mi itt ebben a csodálatos városban élünk. Én azzal egészíteném ki talán, amit korábban is említettem, hogy amikor valaki eljön ide hozzánk, és tegyük föl, hogy mondjuk külföldről meglátogatja ezt a szép várost, nagyon sokszor tapasztaljuk azt, és ugye ez pontosan a könyvesbolttal, ami Széchenyi utcán található, többször ezt beszélgettük is ilyen brainstorming kapcsán, hogy amikor eljön egy külföldi ide hozzánk, nagyon sokszor, amikor megtetszik neki város, mert 2-3 napot, akár egy hetet itt tölt, szeretne valami emléket magával vinni. És én azt gondolom, hogy egy színes, szagos album, ami nagyon, talán azt gondolom, hogy jól reprezentálja az értékeinket, és ezt egy picit magával tudja vinni, akkor olyan lenne, mintha egy szelet Miskolcot külföldre el tudna magához exportálni, és pont a tegnapi napon történt egy olyan különleges esemény, hogy a Miskolc boltban is ugye megvásárolható a könyv, és az ottani kollégák szóltak, hogy az egyik vásárló, neki sikerült a kis könyvet megvennie, és mondta, hogy ő Amerikába fogja kiküldeni, úgyhogy az első miskolcos könyv az elindult Amerikába.
Hány példányban jelent meg az első kiadása a könyvnek?
Jelenleg 2500 példány áll rendelkezésünkre. Hát én bízom benne, hogyha tényleg jól gondoljuk, és hihetünk annak, hogy azért jelenleg ugye 140 ezer miskolci él a városban, és talán, hogyha minden miskolci család polcára felkerül ez a könyv, akik szeretik és tisztelik ezt a várost, akinek azt gondolom, hogy biztos, hogy lesz utánnyomás is.
Ilyen átfogó turisztikai kiadványa még egyetlen városnak sem született Magyarországon, talán ez is különlegessé teszi a kötetet, hiszen precedenst teremthet.
amikor volt a pont a sajtó bemutató, akkor Kondás Vilmos, a Génius könyves voltnak a tulajdonos, aki hát azért most a 70 évesen mondhatjuk azt, hogy több mint 40 éve dolgozik a könyves szakmában, és én azt gondolom, egy olyan szakember, akinek azért van rálátása erre a szakterületre, és az ő szájából hangzottak ezek a mondatok, hogy talán ilyen kiadvány, ilyen turisztikai kiadványa egyetlen egy nagyvárosnak sincsen Magyarországon. Hát én bízok benne, hogy ez ebből a szempontból egy kicsit utat tud nyitni. Hogyha valaki egyébként ismeri, vagy látta, vagy esetleg megvan a korábbi könyvek, akár az Erdőfinom, vagy az Ehető Erdő, én azt gondolom, hogy pontosan ezt az irányt képviselik, hogy nem egy 12. témát dolgoz fel az adott körben, gondolok éppen az Erdőfinomban, hanem olyan utat szeretünk mi is járni, ahol tényleg a nulláról lehet építkezni, és egy picit mi tudjuk mutatni az irányt.
Van-e kedvenc látnivalója, attrakciója magának a szerzőnek, Bózsó Gyulának?
Mindenképpen van, és erre picit rá is fűznék erre a gondolatra, ugyanis amikor turisztikai szakemberek nézik meg a könyvet, és az a visszajelzés, hogy még nekik is néha tud a könyv újat mutatni. Csak egy pár dolgot most így hirtelen adhok, ami eszembe jut. Én azt gondolom, aki a könyvet kezébe veszi, akkor az megtudhatja, hogy hol van a legmiskolci hang forrása, vagy például melyik épület volt Miskolc első plázája a főutcán, vagy például, amit szerintem kevesen tudnak, hogy melyik utcát nevezik a Borsodi Broadway-nek. Ez mind-mind kiderül a könyvből. Nekem talán erdészemberként az egyik ilyen nagyon személyes kedvencem, és lehet, hogy egy kicsit túlzás is turisztikai attrakciónak nevezni, mégis azt gondolom, hogy egy ikonikus helyszín, hogy ez a bulgárföldi fekete nyárnak a kis sztori is bekerült a könyvbe. Nekem talán az egyik ilyen legszeretetre méltóbb témája talán a könyvnek, és ami nagyon jó visszacsatolás szerintem, hogy ezt tényleg kevesen ismerik, kevesen tudják, pedig szerintem minden miskolcinak érdemes egyszer felkeresni ezt a helyet.
Melyik az a miskolci attrakció, amely kiemelendő az összes többi közül, amely például csak Miskolcon van meg, és az országban máshol nem találjuk?
Hogyha viszont egy picit a turisztikai szakemberek szemszögéből nézem, mert azért nyilván ettől sem szabad elvonatkoztatni, akkor három nagyon kiemelt attrakciója van a Miskolcnak, ami mondjuk a látogatószámban mérhető. Tehát ez egy mérhető dolog, hogy az első ugye a barlangfürdő, ugye az 300 ezeres látogató tud, ugye most sajnos történt ez a tragédia, de bízunk benne, hogy ez mi hamarabb meg fog oldódni. Ugye a Diósgyőri vár, illetve a Mikulás vonat kapcsán, ugye ami most nagyon aktuális, ugye Lilafüredi kisvasutat szeretném említeni. A Lilafüredi kisvasútnak a látogatószám éves szinten az 240 ezer, így a második helyen van, és ugye a Diósgyőri vár, amikor látogatható volt, akkor a 130 ezeres látogatót tudott fogadni. Tehát ez három olyan nagy kiemelt attrakció, ebből most jelenleg ugye a kisvasút az, amit tudnak a miskolciak is, illetve az ide látogatók igénybe venni. Ezért talán, hogyha egyetlen egyet kellene mondani, ami ez nekem nyilván személyes kötődésem is van itt az Észak-Erdő kapcsán, akkor mindenképpen a Lilafüredi kisvasútot említeném meg, ami egyébként egy olyan kultúrtörténeti érték is egyben, és olyan attrakció, ami egyedülálló. Tehát most említem csak egy pár dolgot. A világ első hibrid mozdony. Tehát nem is Európában, a világon az első kisvasúti hibrid mozdony itt valósult meg. A maga a pálya attraktivitása, a 200 méternél hosszabb alagút, vagy például a több mint 60 méter hosszú mélyvölgyi viadukt, mind olyan attrakció, ami igazából, hogyha valaki szerintem felül a Lilafüredi kisvasútra, akkor egy igazi élménykiránduláson vehet részt, és garantáltan szerintem gazdag élményekkel fog hazatérni.
Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és gratulálunk a kötethez. Kívánjuk, hogy még nagyon sok ilyen és hasonló kiadvány szülessen.
Nagyon szépen köszönöm.
6 témakörben több mint 70 turisztikai attrakciót tartalmaz Bózsó Gyula most megjelent Miskolc városa bükkölében című könyve. A 272 oldalas gazdagon illusztrált kiadvány arra vállalkozik, hogy segít eligazodni a nagyváros jelenében és múltjában, feltérképezi azokat a helyeket, amelyeket minden miskolci ismer, és minden ide látogatónak meg kellene ismernie. Az elmúlt percekben Bózsó Gyulával, az Észak-Erdő ZRT műszaki osztályvezetőjével, a kötet szerzőjével beszélgettünk a kiadványról.
Húnyd le a szemed, ha nem látszol. Lassan mindent engedj el, ami rég nem érdekel. Tőj át, ha tedd úgy, hogy élvezed, amit beléd oltott a képzelet, amit sosem tettél még. Elég az őszinteség. Ne csak játsszuk el, hogy a furcsa világból egy újat álmodunk. Ne csak játsszuk el, hogy egy őszinteség.
érzed, hogy igazságtalan az életed, és mindent engedj el, ami a lelkednek teher. Állj ki a sorból, ha úgy érzed, hogy nem érdekel már, hogy nincs pénzed, lassan ezt is engedd el, így majd gazdagabb leszel. Ne csak játsszuk el, hogy a furcsa világból egy újat álmodunk, ne csak játsszuk el, hogy egy őszinte mosolytól mindig szárnyalunk. Játsszuk el, hogy a furcsa világból egy újat álmodunk, ne csak játsszuk el, hogy egy őszinte mosolytól újból szárnyalunk. Ez a világ, a miénk, az enyém, ó, a tiéd, úgy, ahogy van, belefér az örültség. Sorból, ha úgy érzed, hogy nem érdekel már, hogy nincs pénzed, lassan ezt is engedd el, így majd gazdagabb leszel. Ne csak játsszuk el, hogy a furcsa világból egy újat álmodunk, ne csak játsszuk el, hogy egy őszinte mosolytól mindig szárnyalunk. Csak játsszuk el, hogy a furcsa világból egy újat álmodunk, ne csak játsszuk el, hogy egy őszinte mosolytól mindig szárnyalunk. Ez a világ, a miénk, az enyém, ó, a tiéd, úgy, ahogy van, belefér az örültség.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
A Svédasztal első órájának végéhez értünk. Maradjanak velünk a folytatásban is, hamarosan jönnek a hírek, majd a nap legfontosabb dátumaival a kalendárium jelentkezik. Számítok a figyelmükre a folytatásban is.
Vártalak,
sokat vártalak,